Buddha gyakorlati útmutatása helyes élethez. A szolgálat. Élt egyszer egy király, aki messze földön híres bölcsességgel kormányozta királyságát. Bölcsességére való tekintettel úgy hívták Napfény király. Ez a király a következőképpen foglalta össze kormányzásának alapelveit. A legjobb mód, ahogyan egy uralkodó kormányozhatja országát, az, hogy uralkodik önmagán. Az uralkodónak könyörületes szívvel kell népe elé lépnie, és tanítania kell az embereket. El kell érnie, hogy az emberek eltávolítsanak elméjükből minden tisztátalanságot. A boldogság, amely a helyes tanításokból fakad, messze meghaladja mindazt az élvezetet, amelyet az anyagi világ nyújtani tud. Így tehát helyes tanításokat kell adnia alatta valóinak, és fenn kell tartani a testük és elméjük tisztaságát. Amikor szűkölködők érkeznek hozzá, meg kell nyitnia előttük raktárházait, hogy elvehessék mindazt, amiben szükséget szenvednek, és meg kell ragadnia az alkalmat, hogy megtaníthassa nekik a haragtól és a mohóságtól való szabadulás módszereit. Az uralkodó feladata, hogy védelmezze népét. Atya alattvalóinak és törvényei által védelmezi őket, nevelnie kell alattvalóit ugyanúgy, ahogyan a szülők nevelik gyermeküket. Száraz ruhát adva rá a nedves helyett, anélkül, hogy megvárnák, amíg a gyermek sírni kezd. Hasonló módon az uralkodónak meg kell szüntetnie a szenvedést, és boldogságot kell adományozni a népének anélkül, hogy megvárná alattvalói panaszkodását. Uralkodása pedig nem tökéletes, amíg nem élnek békében az emberek, hiszen ők alkotják az ország gazdagságát. Így módon tehát a bölcs uralkodó állandóan népével gondol, és nem feledi alattvalóit egyetlen pillanatra sem. Megoldja nehézségeiket, és megtervezi jólétüket. Hogy bölcsen kormányozhasson, tájékozódnia kell mindenről, vízről és szélről, viharról és esőről, ismernie kell a jó termés esélyeit, és osztania kell alattvalói örömét és bánatát. Hogy helyesen jutalmazhasson, büntessen vagy dicsérhessen, alaposan ismernie kell a rossz emberek bűneit és a jó emberek érdemeit. A bölcs uralkodó ad, amikor alattvalói szükséget szenvednek, és elvesz, amikor feleslegük keletkezik. Helyesen kell megítélnie, hogy mikor szedjen adót, és igyekeznie kell az adóterheket alacsonyan tartani, hogy ne veszítse el népének bizalmát. A bölcs uralkodó erejével és méltóságával oltalmazza alattvalóit. Aki így módon uralkodik népe felett, az érdemes arra, hogy királynak nevezzék. Tufu, egyedül. Magányos sólyom villog a mennyben, lenn a folyón két sirály fehérlik. Lecsap a sólyom, vagy szárnya lebben, karmai közt a gyors halál érik. Nehéz a fűnek a nyírkos harmat, szőné a hálót a pók az égig. Természet ember soha nem alhat. Egyedül állok. Sorsom sötétlik. Sigmund Freud, miért felejtjük el az álmot felébredés után? Közmondásos, hogy reggelre az álmok szerte foszlanak. Természetesen emlékezhetünk is rájuk, hiszen az álmot csak a felébredés utáni visszaemlékezésből ismerjük. Azonban igen gyakran az az érzésünk, hogy az emlék csak töredékes, hogy éjjel több volt belőle. Megfigyelhetjük, mint zsugorodik a reggel még élénk álomemlék a nap folyamán apró töredékekké. Olyankor tudjuk, hogy álmodtunk valamit, de azt már nem, hogy mit. Tapasztalatok alapján annyira megszoktuk, hogy az álom sorsa a feledés, hogy nem tekintjük abszurdumnak a lehetőséget, az is álmodhatott éjszaka, aki reggelre mit sem tud az álom tartalmáról, az álom tényéről. Másrészt megtörténhet, hogy az álmok rendkívül tartósan megmaradnak az emlékezetünkben. Analizáltam betegeimnek olyan álmait, amelyeket 25 és még több év előtt láttak. És emlékszem egy saját álmomra is, melyet a mai naptól legalább 37 év választ el, de ez az emlék mit sem veszített frissességéből. Mindez roppant különös és egyelőre érthetetlen. Antoine de Saint-Exupéry, a kis herceg. Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot, mondta a váltóőr. Mit csinálsz te itt? Kérdezte a kis herceg. Rostálom az utasokat ezresével, mondta a váltóőr. Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra. És egy kivilágított gyors vonat rázkodtatta meg mennydörgő robajjal a váltóházat. De sürgős nekik, mondta a kis herceg. Mit keresnek? Azt maga a mozdonyvezető sem tudja, mondta a váltóőr. Ellenkező irányból eldübörgött egy másik kivilágított gyors vonat. Már is visszajöttek? Kérdezte a kis herceg. Ezek nem ugyanazok, mondta a váltóőr. Ez egy ellenvonat. Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak? Az ember sosem érzi magát jól ott, ahol éppen van, mondta a váltóőr. Feldübörgött egy harmadik kivilágított gyors vonat. Ezek az első vonatnak az utasait üldözik? Kérdezte a kis herceg. Egyáltalán nem üldöznek semmit, mondta a váltóőr. Alusznak odabenn, vagy ásítoznak. Csak a gyerekek nyomják az órukat az ablaküveghez. Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek, mondta a kis herceg. Időt vesztegetnek egy ronybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz ez a ronybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak. Könnyű nekik, mondta a váltóőr. Stephen Leacock, hínárba áztatva, vagy az óceán hajótöröttjei, régi módi tengerész történet. 1687. augusztusában léptem a pokolmártás fedélzetére, mely a Gravesendi dok mögött vesztegelt abban az időben másodkormányzói minőségben. Tudnélik én. Hadd bocsássak előre néhány szót a magam személyéről. Magas, csinos fickó voltam abban az időben, arcomat bronzvörösre sütötte a nap és a hold, sőt, őszintén szólva apró foltok is voltak az arcomon, amit a csillagok sütésének tulajdonítok. Vonásaimon férfiasság, intelligencia és kivételes elmeerő váltakozott a keresztényi alázat és szerénység egyszerű lenyomatával. A fedélzetre téve lábam nem tudtam elnyomni a diadalérzésnek bizonyos önelégült kitörését, midőn valódi tengerész külsőn vízfényét megpillantottam a kátrányos hordóban, mely a fő árboc tetejéről lógott. A kátrányos tükörkép határozottan nem vált hátrányomra. Később ugyanez a látvány megismétlődött a hajó fenék vödreiben, őszinte hálára kötelezve e tárgyak iránt. Isten hozta a fedélzetem, Blowhard, kiáltotta felém harsányan Bilcs kapitány, kikukkantva az iránytű szekrényből, miközben kezét barátságosan nyújtotta felém a hajófar főtatján keresztül a fedélköz horgonyára. Valódi, hamisítatlan, tengerész külsejű férfi állt előttem a 30-as és 60-as évek közt, mosolygós, frissen bolott vált arccal, melynek simaságát csak két pompás pofa szakál tette változatossá. Ezen kívül még hatalmas szakáll lógott az állán, a hátán, a kezein, míg összbecsavarodott bajusza vállain átvetve tette teljessé a képet. Mögötte a másodkapitány, a harmadkormányos és egy vagy két háromnegyed matróz sorakozott fel. Már akkor észrevettem, hogy bizonyos néma szemrehányással pillantottak fel Bilcs kapitány délceg alakjára. Hajunk a kikötőből való kifutás előestéjét ünnepelte. Fedélzetén az a hamisítatlan sürgés, forgás és nyüzsgés volt érzékelhető, amely annyira kedves a valódi tengerész szívének. Egyesek a vitorlákat patkolták, mások a horgonyokat és iránytűket fagyúzták, ismét mások forró kátránnyal öntözgették a kormánykereket. Bilcs kapitány ajkán a szirénával a valódi tengerész nyers modorában bíztatta a legénységet. Well, well, gentlemen, csak lassan a testtel ördögbe is. Ne legyen tengeri fóka a nevem, ha nincs elég időnk még. Gondoljuk meg ezt, uraim, és kerüljék a túlzott napfürdőt is. Jones, óvatosabban azzal a mentőövvel. Azt hiszem, sluszban kissé bő lesz önnek. Will, William, egészen bekátrányozza magát, nem nyújt ön majd kellemes látványt azután. A kereszt árboc vitorlájához támaszkodva figyeltem őket, s tűnődtem, kell mondanom olvasom, hogy jó anyám jutott eszembe. Akinek volt édesanyja, meg fogja érteni ezt a megrögzött szokásomat, hogy mindig valahányszor sorsom veszélyes helyzetbe sodor, neki szoktam támaszkodni valamire, s anyámra gondolok. Ha a veszély komolyra fordul, olyankor egyik lábamra állok, és apámra gondolok. Aztán jöjjön, aminek jönnie kell. Azt kérded, olvasom, más fiatalabb lény nem volt a világon számomra, akire gondolhattam volna? Bravo, olvasom, remek kérdés. Volt bizony, de mennyire? Egy gyengéd arcocska, mely szakállam mögé rejtve pirulását lányos bánatában nagyokat rúgott hátrafelé. Ó, igen, a kis Mabel, akihez vissza kell térnem 5 év múlva, mikor már lesz elég pénzem hozzá, hogy egy csinos, takaros kis halászbárkát bérelhessek valahol a tenger közelében lehetőleg. Közben az előkészületek serényen folytak tovább. Az árbocok be voltak olajozva, a vitorlák dagadóra kitömve, megvasalva. A legénység baltával felfegyverkezve vagdalta a kikötőhidat, az egyedüli tárgyat, ami még a parthoz kötött. Minden rendben, kiáltotta a kapitány maga nyers modorában. Ó, igen, hogyne, ször, kiáltotta karban a legénység. Ez esetben szedjétek fel a horgonyt, s küldjetek le egy embert a kamrakulcsal a hajófenékbe, üssétek csapra a hordót. Csapra ütni a hordót? Ó, hányszor éltem át a hajó indulásának ezt a szomorú szertartását? Hányszor láttam egy képet a családjuktól, meleg otthonuktól száműzött tengerészek csoportját, amint elkomorodott, fátyolos szemekkel figyelik társukat, megbabonázva mintegy, amint eltűnik a hajófenék nyílásán, hogy csapra verje a pálinkás hordót. Másnap reggel kedvező északnyugati széllel repültünk délkelet felé, megkerülve Anglia felső csücskét, a valódi tengerész csalhatatlan biztonságával tartva a csatorna felé. Képzelni sem tudok felemelőbb látványt azok számára, akik még sohasem látták a nagy csatornát hajóról nézve. A világ egyik legszebb pontja ez, úgy szólván. Tarka sokaságban nyüzsög itt a világ nemzetének minden hajója. Dán, skót, arab, búr, néger hajók járkálnak fel és alá. Kínai gőzösök, hadihajók, motorcsónakok, jachtok és más izraelita származású járművek, jéghegyek, tutajok, dokkok, bokkok, kompok, valóságos kompótok, amerre a szem ellát. Ha mindehhez hozzáképzeljük a sűrű ködöt, amely az egész fölött lebeg olyan vastagon, hogy az orráig se lát az ember, olvasom, némi fogalmat alkothat a látvány fenséges szépségéről. Már 3 napja vonultunk nyílt vizen. A tengeri betegségen túl voltam, s apámra már nem gondoltam annyit, mint az előző napokban. A 3. reggelen Bilcs kapitány lejött a kabinomba. Kedves Blowhard, így szólt. Arra kell kérnem önt, hogy kettőzze meg az őrséget. Mi történt? Kérdém. 2 matróz beleesett a tengerbe, mondta bizonytalanul, kerülve tekintetemet. Megelégeltem egy merev, ám legyen szőr kiáltással, de lelkem mélyén mindjárt feltűnt nekem, hogy lehet az, hogy mindketten ugyanazon az éjszakán estek a tengerbe. Bizonyára valami rejténynek kell lemögött lennie. Két nappal később a kapitány ugyanazzal a különös pillantással jelent meg a közös reggelin. Valami baj van, ször? Kérdeztem, tűrtőztetve magam. Igen, mormogta, igyekezvén közönc mímelni, de észrevettem, hogy egy kemény tojást oly ideges erővel forgatott ide-oda az ujjai közt, hogy csak nem ketté roppantotta. Sajnálattal közlöm, hogy elvesztettük szegény szakácsunkat. A szakácsot? Kiáltottam. Igen, folytatta a kapitány hadarva. Beleesett a tengerbe, részben én is hibás vagyok, a korlát fölé tartottam őt éppen, hogy jobban szemügyre vehessen egy jéghegyet, és esküszöm puszta véletlenségből beleejtettem a vízbe. Kapitány úr, kérdeztem, és nem kapott utána? Még eddig nem. Annyi dolgom volt, mondta bizonytalanul. Mereven a szemébe néztem, de nem szóltam egy szót se. 10 nap múlt el. A rejtély bonyolódott. Csütörtökön 2 emberünk tűnt el. Pénteken a másodkárpitos és az első tapétázó segéd, valamint 3 szögecselő. A vasárnapra virradó éjszakán aztán olyas valami történt, ami bármilyen jelentéktelen eseménynek látszott, némi bepillantást engedett a titok kulcsába. Éjfél felé éppen a kerék mellett álltam, midőn a sötétség leple alatt a kapitány jól ismert alakját pillantottam meg. Lábujjhegyen közeledett, jobb kezében egy hajós inast vonszolva maga után, a bal lábánál fogva. A fiút jól ismertem, kedves fintoraival nagyon megkedveltette magát velem, azért hát bizonyos érdeklődéssel kezdtem figyelni, ami történik. A korláthoz érve Bilcs kapitány óvatosan körülnézett egy pillanatra, majd hirtelen, mint a véletlenül tenné, beleejtette a kis hajósinast a tengerbe. Egy pillanatra felbukkant a gyermek feje, de a kapitány gyorsan néhány csónakot dobott rá, mélyen sóhajtott, és eltűnt a hajó fenékben. Íme tehát ez volt a rejtély nyitja. Nyilvánvaló, hogy a kapitánynak nagy szerepe volt a legénység vízbe dobálása körül. Másnap a reggelinél találkoztunk, mint rendesen. Szegény kis William beleesett a tengerbe, mondta a kapitány nagyot szelve a fókasonkából, s oly erővel marcangolt a fogaival, mintha csak le akarná nyelni. Kapitány, kiáltottam én izgatottan, miközben csak nem kettészelte a kezemben forgatott császárzsemlét. Kapitány, a hajós inas az ön lelkén szárad. Száradáshoz szó sincs, egyre nedvesebb lesz, válaszolta kapitány hirtelen elkomorulva. De ha már így rám pirított, bevallom, én dobáltam be őket a vízbe. Szándékom megmásíthatatlan, miszerint a többit is utána haigálom. Hallgasson meg, Blowhard. Ön fiatal, becsvágyó és megbízható embernek látszik. Elmondok önnek mindent. Nyugalmat erőszakolva magára, egy Wertheim szekrényhez lépett, kotorászott benne egy darabig, majd egy darab sárga, összeszáradt pergamentet húzott elő, és kiteregette az asztalon. A pergamenten durva térkép elmosódó vonalai látszottak. A térkép közepén körvonal. A kör közepe fölé fekete pont, a fölé pedig egy K betű volt írva. Alul D, felül pedig egy E betű. Mi ez? Kérdeztem. Nem találja el? Mondta fürkészve a kapitány. Ez egy elhagyott sziget. Világosság gyúlt elmémben. A D betű pedig annyit tesz dél, és az E betű észak, kiáltottam. Blowhard, mondta a kapitány oly erővel verve az asztalt, hogy a kenyércipó a tetőig ugrott. Ön nagy ember, eltalálta. 2 éve töröm a fejem, hogy mi lehet ez. És a K betű? A K betű csak a kincset jelentheti, az elrejtett kincset, mondta a kapitány, majd megfordítva a térképet, folyékonyan olvasta fel hátáról a következő szöveget. A K betű jelenti azt a helyet, ahol a kincset elföldeltük. 500 000 spanyol dollár egy barna utazó bőrönben. És hol a sziget? Kérdeztem izgatottan. Ez az, amit nem tudok, dörmögte a kapitány. Célom az, hogy addig vitorlázok felé és alá párhuzamos vonalakban, a szélesség és a hosszúság irányát követve, amíg rátalálok. És közben? Közben le kell szállítanom a legénység létszámát a minimumra, hogy minél kevesebben legyünk, amikor osztozkodásra kerül a sor. Nos, Blowhard, kiáltottam elegen azzal a megnyerő szívélyességgel, mely felé fordította rokon szememet, helytelen viselkedése dacára, Nos, Blowhard, nem akarna szövetkezni velem? Behaigáljuk őket a vízbe, kivéve a pincemestert, kiássuk a kincset, s gazdagok leszünk életünk fogytáig. Olvasom. Tudnál-e megvetni érte, hogy igent mondtam? Fiatal voltam, forróvérű és heves, tele idealizmussal, reménnyel, gyermekes lelkesedéssel. Kapitány, mondtam, és a kezébe csaptam. Az öné vagyok. Jól van hát, kiáltotta harsányan, menjen hát most óvatosan az előparkba, s kémlelje ki a legénység hangulatát. Óvatosan felkusztam a legénységi téli kert alvó termeibe. Egyszerű, durva helyiség volt ez a hajó farában. Közönséges, egyszínű szőnyeggel a padlón, néhány szegényes karszékkel, íróasztallal, olcsó ripsgarnitúrával, keskeny kék és vörös baldahinok mögé jól rosszul elhelyezett rézágyjal, egyszerűen mintázott köpőcsészékkel félig meddig bebútorozva. Vasárnap reggel volt, s a legénység unottan himbálódzott a hintaszékeken, rossz pizsamákban a durva manikűr kisasszonyokkal élcelődve. Felálltak, s látszólag udvariasan köszöntöttek. Másodkormányos úr, szólt Tomkins a főszakács legénye. Kötelességemnek tartom közölni önnel, hogy a legénység körében bizonyos elégedetlenség érzékelhető. A matrózok közül többen bólintottak. Csodálkozásunknak vagyunk kénytelenek kifejezést adni a mód fölött, ahogy itt az emberek eltűnnek, folytatta a fékevesztett szenvedély hangján. Határozottan feltűnő, sőt, képtelen jelenség ez, másodkormányos úr, s ha szabad magam így kifejezni, a legénység nem hajlandó bizalmával támogatni az e fajta visszaéléseket. Tomkins, mondtam ellentmondás nem tűrő erejjel, meg kell értenie, hogy helyzetem és rangom nem engedhetik meg, hogy e fajta beszélgetésben, mely a lázadás ismérveit közelíti, meg részt vegyek. Megfordultam, s büszkén kimentem. A kapitány az ajtó előtt várt. Azt hiszem, fel akarnak lázadni. Csak ennyit mondtam. Well, kiáltott a kapitány, kezeit dörzsölve, annál jobb. Úgy legalább megszabadulunk tőlük. Természetesen, tette hozzá tűnődve, tekintetét a kabin ódivatú csillárjára függesztve, gondolnunk kell támogatásra is. A napokban kalózhajóval kell találkoznunk számításaim szerint. Minden pillanatban itt lehetnek. Megkönnyíteni a dolgunkat. Várjon csak! Csengetett a kabinos fiúnak. Kérhetem Tomkins urat, fáradjon le hozzám. Tomkins, szólt a kapitány, amint a matróza robosztus alakjával megjelent az ajtóban. Volna szíves a kabinablakon keresztül kidugni a fejét, szeretném megtudni, milyen idő van odakin. Tartom szerencsémnek, válaszolta nyers fickó azzal az egyszerű bizalommal, melynek hallatára képtelenek voltunk egy megértő mosolyt elrejteni. Tomkins a kis kerek ablakhoz lépett, s kidugta a fejét és a vállait. Egy-egy lábát megragadva, amilyen gyorsan csak lehetett, kitoltuk őt az ablakon. Hallottuk a test tompa locsanását a vízben. Ez könnyen ment, dörzsölte kezét a kapitány. Bocsásson meg, bevezetem a listába. Miután ez megtörtént, a kapitány látható elégedettséggel dörzsölte kezeit. A lázadás segítségünkre lesz, mondta. De nem kell elsietni a dolgot. Megvárjuk a kalózokat, ezen a szélességi fokon szoktak cirkálni. Közben pedig, kedves Blowhard, szólt felemelkedve székéről, ha hetenként egy-két emberrel végez, nagyon le lennék kötelezve önnek. Három nappal később megkerültük a jó reménység fokát, óvatosan, hogy ne vegye észre, és az Indiai óceán sötét hullámaiba ütöttük bele hajunk orrát. A szél kedvező volt, s így nyugodtan vitorlázhattunk fel és alá cikcakban egyre fokozódó gyorsasággal a tükörsima tengeren. A negyedik napon kalózhajót jelentett az árbockosárból a kosaras fiú. Nem tudom, olvasom, láttál-e valaha kalózhajót? Ez a látvány alkalmasra, hogy megremegtesse a legedzettebb tengerész szívet. A hajó feketére volt festve, fekete zászló lengett róla, a vitorlák is feketék voltak, a fedélzetén tetőtől talpig feketébe öltözött kalózok sétálgattak kard-karba öltve. A kalózhajó felirat óriás fehér betűkkel ragyogott a hajó oldalán. Legénységünk láthatóan megrendült. Igaza is volt nekik, mármint a legénységnek. Ettől a látványtól egy szopós borjú is elvesztette volna a bátorságát. A két hajó egymásra fektetett oldalakkal összesímult, a legénység erős kötelekkel és máslikkal összekötözte a két hajót, kényelmes átjáróhidat vertek a két fedélzet közé. Abban a pillanatban a kalózok férben forgó szemekkel fogcsikorgatva és körmeiket reszelve elárasztották fedélzetünket. Vad küzdelem kezdődött. Mindössze két óra hosszat tartott az első összecsapás, leszámítva a rövid negyedórás villás reggelit. A legénység derekasan harcolt, rázták egymást, orvul hátba rúgták, arcul ütötték, sőt, az állati düh paroxizmusában legtöbbször csak nem megharapták ellenfelüket. A kalózok közt különösen egy hatalmas fickó tűnt fel nekem, aki keményen bogra kötött törülközővel csapkodott maga körül eszeveszetten, míg aztán Bilcs kapitány rá nem vetette magát, egyenesen az arcába sújtva egy hatalmas banán héjával. Csak így sikerült ártalmatlanná tenni. Két óra múlva közös megegyezéssel eldöntetlennek mondtuk ki a harcot, fél idő 2-0, de még hátra volt egy szabadrúgás. A két hajó kötelékeit eloldozták, s három harsány hurrá kiáltással a legénység elbúcsúzott a derék kalózainktól. Most pedig, súgta nekem a kapitány, hadd lássuk, hogy állunk a legénység dolgában. Lement a fedél közbe. Néhány perc múlva visszatért, az arca holt sápat volt. Blowhard, szólt rosszul palástolt rémülettel, a hajó süllyed. A kalózok egyike, nyilván véletlenül, kérem, én nem gyanúsítok senkit, lyukat fúrt a fenekébe, természetesen a hajónak. Mindketten hallgatóztunk. A kapitány lebocsátotta a vízmérőkészüléket, vizesen húzta vissza. A legénységet a szivattyúk mellé állítottuk. Megkezdődött az a lázas munka, amelyet csak azok ismerhetnek, akiknek volt már alkalmuk süllyedő hajóban megfulladni. 6 órára a vízmérőkészülék fél hüvelyknyi emelkedést mutatott. Éjszaka további 3/4 hüvelyk megfeszített szivattyúzásunk ellenére. A következő napon további fél hüvelyk emelkedést mutatott az érzékeny hajó szeizmográf. Helyzetünk kétségbeejtő volt. Estére a kapitány behívott a kabinjába. Asztalán matematikai és geometriai szakművek és műszerek hevertek garmadában, a földet különféle hajózási szaklapok legfrissebb példányai borították térdmagasságig. A hajó kénytelen elsüllyedni, mondta komoran. Kiszámítottam. Fél évig tart csak, eltarthat évekig is, mindegy, de okvetlenül el kell süllyednie. Ha ez így megy tovább, nincs más hátra, sorsára kell bíznunk őt. Még mindig jobb, mint a partra vinnünk, s szégyen szemre ott süllyedne el. Ezen az éjjel a sötétség leple alatt, míg a legénység a szivattyúkkal foglalatoskodott, a kapitány és én tutajt építettünk. Észrevétlenül lefűrészeltük az árbocokat, egyforma hosszúságára reszeltük a nálam levő körömreszelővel, egy sorba fektettük őket, aztán az egészet 4 erős színes cipőpertlivel összekötöztük. Septiben néhány élelmiszeres ládát gurítottunk a tutajra, néhány hordót tetejébe, egy szextánst, egy kronométert, egy gázórát, egy biciklifújtatót, egy porszívógépet, s néhány más tudományos műszert. Majd felhasználva a hajó himbálódzását, hirtelen vízre bocsátottuk tutajunkat, s a trópusi éjleple alatt elhagytuk a megátkozott hajónkat. A hajnalhasadás már az Indiai óceánban talált bennünket. Már csak egy pontnak látszottunk. Reggel, rögtön öltözködés és borotválkozás után szemügyre vettük élelmiszerkészletünket. Ekkor derült ki, helyzetünk borzalmas volt. A kapitány egymás után emelte ki a ládákból a pácolt marha szeleteket tartalmazó konzervdobozokat. 52 darab volt mindössze. Aggodalmas arccal figyeltük, míg az utolsó is elő nem került. Egyetlen gondolat remegtette meg mindkettőnk szívét. Mikor az utolsó doboz napvilágot látott, a kapitány tágra meresztett szemmel, iszonyodva emelkedett fel. A konzervnyitó. Dadogta halálra váltan. Irgalmas Isten, a konzervnyitó. Eszméletlenül esett össze. Közben én remegő kézzel az üvegeket próbáltam kinyitni, portersőr volt bennük, összesen 60 darab. Hideg veríték lepte el a homlokon. A dugóhúzó, kiáltottam. Nincs dugóhúzónk. Eszméletlenül estem a kapitányra. Mikor felfrissülve az üdítő ájulásból magunkhoz tértünk, tutajunk már alig látszott. Egészen kicsire zsugorodott össze, amiből arra következtettünk, hogy nagyon messze lehetünk a hajótól. Fejünk felett a tropikus ég kérlelhetetlen forrósága. A tenger olmos hullámai csapkodták tutajunk szélét. Körülöttünk a pácolt marhaszeletek és a bedugaszolt sörök hevertek halomban. A következő napok folyamán szenvedésünk kimondhatatlan volt, nem is beszéltünk róla, színházi lapokat olvastunk inkább. Később, félig önkívületben, ököllel próbáltuk beverni a dobozok fedelét, sőt, a színes reklámboríték épségét megkockáztatva a tutaj derekához verdestük őket. Minden hiába. Azután előbb a palackokat ütöttük a dobozokhoz, majd a dobozokat a palackokhoz, azzal se törődve már, hogy bereped az üveg, és egy palack egyszerűen használhatatlanná válik ettől. Hiába volt minden. Így múltak a napok. Komor csöndben ültünk egymással szemben. Nem volt mit enni, nem lehetett cigarettázni, olvasni valunk teljesen elfogyott, és egy hét múlva kifogytunk minden témánkból. Az utolsó Só Johannájáról szólt egy képes lapnyomán. Vége. Már semmi se érdekelt. A tizedik napon Bilge megtörte a csendet. Bár inkább egy doboz tört volna meg. Készíts el a sorsjegyeket, Blowhard, mondta. Nincs más hátra. Értem, szóltam komoran. Hiszen napról napra soványabbak leszünk. Aztán az embervés szörnyű kilátása mellett kis nyomdánkon elkészítettem a két sorsjegyet. A kapitány felé nyújtottam. Ő húzta a rövidebbet. Nekem slágerem volt. Mit jelentsen ez? Kérdezte félelem és remény között remegve. Nyertem? Nem, Bilge, mondtam szomorúan. Vesztett. Nem akarom az olvasó idegeit túlságosan felzaklatni a következő napok történetével. Lassan tértem csak magamhoz. Különösebb esemény nem történt, volt néhány csendes és kellemes órám is, és mégis. Nem tudok ezekre a napokra gondolni anélkül, hogy könny ne szökne a szemembe. Ha eszembe jut az a talpig szív férfiú, akinek ezt a pár gondtalan órát köszönhettem. Az 50. napon arra ébredtem, hogy a tutaj idegesen dörzsöli az orrát, ugyanis a sötétben a partnak ütődött neki. Talán túl sokat ettem vacsorára, és nem vettem észre a szárazföld közelségét. Egy sziget állt előttem, kerek, jellegzetes alakjáról rögtön felismertem. A kincses sziget, kiáltottam, végre mégis megjutalmazott az ég hősi szenvedéseimért. Lázas gyorsasággal a sziget közepére siettem, de mély lesújtó látvány fogadott. A homokban mély üreg ásítozott felém, egy üres utazó bőröndel a fenekén. Az üreg szélén beásott hajódeszka ezzel a felirattal. Pokolmártás 1867. október. Úgy. A gazemberek tehát kijavították a hajót, megtalálták a térképet, amit elővigyázatlanságból az asztalon felejtettünk, és elrabolták orrunk elől a kincset, amelyet annyi kalandot szenvedtünk át. Az emberi hálátlanság fölött érzett mély fájdalommal roskadtam a gödör mellé. A lakatlan szigetlőn otthonom. Itt folytattam nyomorúságos életemet. Homokot, néha, ha jobban ment az üzlet, kevés kavicsot ettem, és kaktuszlevelekből ruhát is készítettem magamnak. De a mértéktelen sárevés és a rossz gazdasági viszonyok lassanként aláásták pompás egészségemet. Megbetegedtem. Meghaltam. Eltemettem magam. Egy könnyet ejtve síromra. Bár a tengerész történetek szeretett szerzői okulnának sorsomon, és ők is hasonlóképpen cselekednének. tolmács, aki képes két különböző nyelven beszélő személyt megértetni egymással úgy, hogy mindegyiknek megismétli, amit szerinte a másik mondott. Jelen az örökké valóságnak az a része, mely a csalódások világát a reménybirodalmától elválasztja. Óceán. Víztömeg, mely körülbelül kétharmadát elfoglalja az ember számára teremtett világnak, akinek pedig nincs kopoltyúja. Miután átfúrta a teknőc páncélját, majd rájött, hogy szegény pár már rég megdöglött, tanácsosnak véli, hogy új teknőccel lépjen kapcsolatba. Thank you. sír. Olyan hely, ahol a halottak az orvostan hallgató eljövetelét várják. Sietség. A kontárok igyekezete. Veszteség. Annak hiánya, amink volt, vagy amink nem volt. Így utóbbi értelemben egy megvert jelöltről azt mondják, elvesztette a választást. Arról a kiváló férfiúról, a költő Gilderről pedig azt, hogy elvesztette az eszét. Nagyszerű, ami pompásabb vagy magasztosabb annál, mint amihez a szemlélő szokott, például a szamár füle egy nyúl számára, vagy a Szent János bogár fénye egy kukacnak. Igazmondó. Jelentése? Ostoba és műveletlen. Falánk. Az az ember, aki a mértékletesség bűnét úgy kerüli el, hogy gyomorbajba dönti magát. Déjeuner. Annak az amerikainak a reggelie, aki járt már Párizsban. Béke. Nemzetközi ügyekben a harc két időszaka közötti tettetés ideje. Thank you. elégtétel, a dolgok helyreállítása megelégedés nélkül. Az angol szászok között vannak olyan alattvalók, akik úgy vélik, hogy a király megsértette őket, ha a sérelmét bizonyította, megengedték, hogy megverje a királyi bűnöst egy vesszővel, mellyel azután az ő csupasz hátát verték meg. Utóbbi szertartást a hóhér végezte, és az mérsékelte, hogy a vesszőt a sértett választotta ki. Szónoklás. A beszéd és a tett összeesküvése, hogy becsapják az értelmet.